Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket, szervusztok! Tegnap január 20-án hivatalba lépett az Amerikai Egyesült Államok 47. elnöke, aki azonos a 45. elnökkel, Donald Trump. A tegnap nap folyamán már publikáltunk egy videót, amelyben Ben Rhodes-szal készítettem egy interjút, Obama korábbi tanácsadója volt. Vele már beszélgettünk egy csomó vonatkozásáról az új, régi új elnök beiktatásának, beszélgettünk az Orbán-Trump viszonyról, a lehetséges magyar vonatkozásokról, a demokrata párt előtt álló legfontosabb kihívásokról és számos további kérdésről is. Ha esetleg nem láttad volna, akkor ezután az adás után ajánlom, hogy mindenképpen nézd meg azt is. A mai adásunkban két blokkal készültünk, még egy kicsit elemezendő a Donald Trump újrabeiktatása kapcsán fölmerülő kérdéseket. Az első blokkban itt lesz velem Tábor Áron, illetve Feledi Botond, akikkel alapvetően arról fogunk majd beszélgetni, hogy milyen lépések jellemzik Donald Trump beiktatásának első 24 óráját, és ebből milyen következtetéseket lehet levonni a következő időszakra vonatkozóan. Utána pedig Skype-on kapcsolódik hozzánk a Partizán kiváló szerkesztője Papszilárd István, akivel a tech milliárdosok helyezkedéséről és az ebből kiolvasható további izgalmas fejleményekről fogunk majd beszélgetni. Mielőtt belecsapnánk az adásba, készültünk egy összeállítással a tegnapi napról, ezt nézzük meg közösen, utána pedig kezdődik innen a stúdióban az adás.
The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. Like in 2017, we will again build the strongest military the world has ever seen. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. To stop the weaponization, oh, do I know about that, these creeps. Deranged Jack Smith, you ever hear of him? Deranged, he's a deranged prosecutor, he's sick, they suck him on me. Hey, was he one of the many people that got a pardon today? Did they pardon Jack Smith? You know, did you know that Biden, while I was making my speech, pardoned his whole family? The brother, the whole deal was pardoned. Can you imagine that? While I was making my speech, did everybody hear my speech? Did you like my speech?
And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. Thank you. My heart goes out to you.
Hát lesz miről beszélni, ahogy mondtam, itt ül már velünk Tábor Áron, Amerika szakértő, szervusz, illetve Feledi Botond, a Partizán külpolitikai szakértője, szervusz. Hadd kezdjem azzal, amit a adásnak a támnéje, vagyis a fedőképén fogalmaztak meg a szerkesztő kollégák, a Showman visszatér, ez a címe az adásnak, és ez részben egyébként egy picit túltárgyalt aspektusa Trump sikerének, hogy mennyire jól használja a kortárs média nyilvánosságot, mennyire jól érzi azt, hogy korábban az establishment médiával, most pedig kifejezetten az új hullámos médiával, podcastokkal, stb. Hogyan tudja a sikerét tartósítani. De van ennek egy politikai aspektus, ami szerintem kicsit alultárgyalt, legalábbis a magyar nyilvánosságban, úgyhogy erről akarlak kérdezni titeket. A tegnapi nap szerintem azt is pontosan bemutatta, hogy ugye egyrésztről Trumpnak elég komoly kihívásokat fog majd jelenteni azt, hogy egy nagyon széleskörű koalíciót kell egyben tartania. Egyszerre kell majd a tech milliárdosok igényeit kiszolgálni, és közben egyébként az elitellenes retorikát vinni, és a underclass szavazó rétegeknek valamilyen típusú, hát nem tudom, politikát kínálni, ami lehetővé teszi azt, hogy továbbra is hiteles vezetőnek lássák őt. A tegnapi nap azt lehetett látni, hogy van egyrészt, tehát technikailag, hogy nézett ki a nap, van egy beiktatási beszéd, amit alapvetően az elitnek tart, tényleg ott ül a teljes tech milliárdos kör, oligarchák és így tovább. Utána pedig van viszont egy a néppel való vegyülés, 20 ezer ember előtt a Capital One Arena-ban, ahol éjjelző tömegek előtt írja alá a rendeleteket, a tűzoltók és egyéb közfoglalkoztatottak tömegei vonulnak föl. Tehát úgy tűnik, hogy legalábbis a színjáték szintjén képes egyszerre ezt a két színteret mozgatni és kiszolgálni. De biztos, biztos, hogy lesz egy pont, amikor már nem lesz elég a showmanség, nem lesz elég az a típusú véna, ami hát eddig meglehetősen jól jellemezte őt. Szerinted mikor következett be ez a pont, és egyáltalán szükségszerű, hogy ez komolyabb törést jelentsen a választói koalíción belül?
Én abból indulnék ki, hogy igen, valóban, ahogy mondtad, Donald Trump számára az, hogy az már rendesen megkoreografiált események legyenek, hogy hogyan tervezik meg, a legapróbb részletekre odafigyel, az első elnöki rendelete, az némileg talán ilyen kicsinyes jelleggel az volt, hogy a zászlók félárbócra voltak vonva a Jimmy Carter halála utáni 36-os gyászidőszak miatt, hogy ezt erre a napra szüntessék, vagy ideiglenesen szüntessék meg, tehát hogy ő neki fontos a látszat. És valóban ez a két beszéd is jól mutatta, hogy van, tudja, hogy különféle, nagyon akár fél órán eltéréssel már a hangsúlyokat, a hangnemet tudja változtatni, nem minthogyha az első beszédében nem lettek volna olyan elemek, amik mondjuk akár vitát válthatnak ki, vagy pedig hát erősen túlzóak, hamis kijelentések, de ettől még azt egy olyan hangsúlyal, egy olyan hanghordozással adta elő, ami egy ilyen visszafogott vezető látszatát keltette. A második beszéd, amit pedig már a híveknek mondott, az már jobban jellemezte ezeket a nem igazán megírt, rögtönzött hívek előtt, kicsit zavaros, de mindenféle elégedetlenségeket jól becsatornázó beszédet. Azt tudom mondani, hogy szerintem ez egy ideig, illetve hát tehát, hogy ennek a show elemei azok meg fognak maradni, és az első ciklus is azt mutatta, hogy a show az működik, de hát a show időnként a valósággal ütközik, mondjuk annyiban, hogy hiába próbál valamit mondjuk egy nagy intézkedésként eladni, mondjuk azt, hogy Kim Jong-unnal találkozott, hogyha végeredményben nem változik az észak-koreai politika, nem javított igazából semmit a szituációm, az nem, abból azért kiderül, hogy ennek ebben nem történt előrelépés.
Botton, mit gondolsz arról, hogy egyszerre kell két színdarabot játszani, és a tegnapi nap alapján Donald Trumpnak, egyet az 1%-nak, egyet pedig a 99%-nak. Szerinted ebben van-e kódolva esetleg egy olyan törésvonal, ami meghatározhatja majd a Trump második ciklusnak az alakulását?
Szuper érdekes kérdés, és talán az egyik legizgalmasabb fejlemény a 21. századi politikában. Lehet, hogyha 10 éve kérdezed ezt, akkor én is azt mondom, hogy fú, ez egy izzasztó periódus lesz, és Trump ebbe belebukhat. Szerintem most 2025-ben ebbe sokkal nehezebb belebukni. Tehát egy olyan időszakot élünk, amikor lehet vinni kettős beszédet, lehet vinni a tömegek felé olyan ideológiai csomagokat, amikből elérdegél a politikai törzs, tehát tulajdonképpen egy törzs ideológiai üzemanyagot kell szállítani, amihez stántok kellenek, amihez tényleg csak kaszkadőr mutatványok elegek nagyon sokszor, és nem fog ugye a kardjába dőlni a ohiói szavazó, hogy nem lett a rakéta emberből, ugye, hogy hívta Kim Jong-un annak idején nagy megfejtés. Tehát ott nem ez számít. És ezzel szemben, ugye, ha megnézik az előző elnökségét, akkor is nagyjából az volt, hogy az adókedvezményeket leszállította a Wall Streetnek, és megtette azokat a materiális előnyöket viszont a másik oldalon, amiért viszont elnézik neki ezeket a kaszkadőr mutatványokat teljes egészében.
Nem akarom elkövetni azt, hogy feltétlenül Magyarországból olvasom Amerikát, de mégis muszáj kérdezem tőletek, hogy a magyar tapasztalat azért alapvetően az, hogy ameddig relatív jólét van, addig igazából a választók széles tömeget tudja tolerálni azt, hogyha a gazdagoknak kedvező politikát folytat a hatalom. Igaz lehet ez Amerikára?
Ugye Biden elnök az első elnök 1939 óta, aki alatt folyamatosan nőtt a munkahelyek száma. Tehát minden egyes hónapban nőtt az amerikai munkahelyek száma, és ugye visszament a 2014-19-es átlag színvonalra. Ugye az inflációs adatok is rendkívül kedvezek, bármelyik európai politikus összetette volna a kezét az amerikai adatokért. Tehát tulajdonképpen Donald Trumpnak nincs más dolga, mint lefesse ezt egy kellően csúnya periódusnak, majd ugyanezekkel az eredményekkel. Egyébként, ha visszakopogtat, úgy tenne, mintha ez az ő eredménye lenne, akkor már mehet is tovább. Ugye azért Magyarországon nem ez a helyzet.
Na, annyival egészíteném ki, nem kifejezetten vitatkozni akarok, de azért annyit megjegyeznék, hogy az első ciklus szerintem azt mutatta, hogy igen, Trumpnak ez a fajta kettős beszéde, és ezek a dolgok, amiket egy bázist, amivel a bázist életben tartja, az valóban egy, a választók egy jelentős rétegét tudja aktivizálni, de ez nem a többsége az amerikaiaknak. Tehát, hogy a Trumpista szavazó réteg, az mondjuk kiteszi a 35-40 akár e fölött egy kicsivel százalékát, de ahhoz, hogy ő legyőzze Donald Trumpot, Joe Bident, ahhoz az kell, hogy olyanokat is meggyőzzön, akik nem feltétlenül igazán a Trump-féle retorikát hiszik el, csak azt érezték az elmúlt években, annak ellenére, amit most a Botton felsorolt, hogy valóban a gazdaság egy jó teljesítő állapotban volt, de ugye ezért az az infláció, amit hallottuk a bejátszásban is, hogy Trump megemlített, annak a hatása miatt valószínűleg ez csak lassan érzik az emberek, hogy egyfajta gazdasági javuló szituáció van. Tehát, hogy azok, akik egyszerűen elégedetlenek voltak. És én azt hiszem, hogy azért, hogyha Trump, és lehet számítani, hogy káoszos lesz az elnöksége, mert az első is az volt, lehet számítani, hogy sok minden nem jön össze, a saját pártján belül nem tudnak megállapodni. Volt például az egészségügyi törvény kapcsán az előző ciklusban egy-egy nagy kudarca, akkor is eléggé lecsökkent a népszerűsége. Tehát én azt gondolom, hogy azért az nem egyértelmű, hogy ezt a teljes koalíciót egybe tudja tartani, akik most a Fehérházba juttatták.
Jó, beszéljünk arra, milyen rendeleteket írt alá Donald Trump. Ugye egyrésztről visszamondta Biden összes rendeletét, kiléptette az USA-t a párizsi klímaegyezményből és a WHO-ból, valamint veszélyhelyzetet hirdetett a déli határon, és ami szintén nem mellékes, hogy kegyelmet adott a kapitólium mostromában résztvevő 1600 embernek. Megosztanak a vélemények arra vonatkozóan, hogy melyek azok a gesztusai, amelyek kifejezetten csak szimbolikusak, de érdemben hatással nem lesznek az amerikai politikára, és melyek azok, amelyek viszont meg igenis megérdemelnék a figyelmünket. Úgyhogy kérlek, hogy ezen a skálán helyezzétek el, hogy számotokra mi volt a legszimbolikusabb, és ilyen értelemben különösebb reálpolitikai következményekkel nem járó gesztusa, és mi az, ami szerintetek viszont praktikusan és figyelembe vendő, sőt, nem lehet igazából eléggé hangsúlyozni a jelentőségét. Volt-e ilyen egyik vagy másik vonatkozásában? Áron?
Először is hát a nemzetközi megállapodásokból a való visszalépés az bizonyos gyakorlati következményekkel jár, de egy kicsit ezt szimbolikusnak is érzem, főleg a párizsi klímaegyezmény kapcsán, amit most már látjuk, hogy 4 évente hol belép, hol kilép az Egyesült Államok belőle. Nyilván már amikor Biden egy elnöki rendelettel, és ugye nem egy szenátus által jóváhagyott nemzetközi szerződésről van szó, visszalépett a párizsi klímaegyezményben, lehetett sejteni, hogy ez amint egy republikánus adminisztráció jön, és ehhez még csak Trump se kéne, visszalépnének belőle az amerikaiak. Ebből az értelemben a világ számára az nem lehet egy, arra nem lehet építeni egy olyan megállapodásra, amiről lehet tudni, hogy csak az egyik párt áll mögötte az Egyesült Államokban. Tehát nem azt mondom, hogy ez teljesen szimbolikus, de azt mondom, hogy erre lehetett számítani, és ez tulajdonképpen már régóta be volt kalkulálva, hogy ilyen döntések születnek. Ami számomra kimondottan, hát nyilván a január 6-ai ostromba résztvevők tömeges megkegyelmezése megint csak egy elég egyértelmű gesztus arra vonatkozóan, hogy ő mit gondol a jogállamiságról, mit gondol arról, ami történt 4 évvel ezelőtt, és ami miatt sokak szerint ott véget kellett volna, hogy érjen a politikai karrierje, de az akkori republikánus pártvezetés ezt nem érezte szükségesnek. Én egy dolgot emelnék még ki az mostani rendeletek között. Ez a bevándorláshoz kapcsolódik. Egyelőre szimbolikus, de súlyos következménye is lehetnek. Ugyebár ez az Amerikai Egyesült Államok területén bárki, aki ott születik, akár bevándorlók gyermekeként, rögtön amerikai állampolgár lesz. Ez a 14. alkotmány kiegészítés gyakorlatilag garantálja ezt az elvet. Trump ezt az illegális bevándorlók gyermekeire nézve visszavonta egy elnöki rendelettel tegnap. Rögtön a különböző polgárjogi szervezetek ezt megtámadták bíróságon. Azt mondaná a józan ész, hogy az alkotmány elég világosan fogalmaz, és az amerikai alkotmány értelmében ez a rendelet el fog bukni, de ugye ezek a különböző fellebezések után úgyis a legfelsőbb bíróságon fog kikötni az ügy, és azért láttunk már olyan dolgokat, ahol Trumpnak kedvező döntések születtek, tehát ha a legfelsőbb bíróság valamilyen módon mégis úgy dönt, hogy talál rá egy mentséget, hogy miért hagyja helyben ezt a döntést Trump részéről, akkor azért az amerikai bevándorló életére hosszú távú hatással lesz nyilván. Hogy
csak ideig kiegészítés, hogy többek között leállították azt a kormányzati applikációt, amin keresztül menekültek időpontot foglalhattak. Igen. A menekült kérelmék leadásához is. Igen.
Igen.
És törölték is rögtön ezeket a időpontokat, amiket korábban foglaltak. Tehát biztos, hogy migrációban fogunk látni még rengeteg demokrata nagyvárost különböző karhatalmi erőkkel megszállva, ahol látványosan, de nem biztos, hogy nagyon hatékony műveleteket fognak végrehajtani. Ugye itt a különböző szakértői beszélések azok azért, tehát hogy eddig is volt évi 2-300 ezer ember, akiket vissza tudtak küldeni. Ezt fel lehet tornászni mondjuk a kétszeresére egy bizonyos idő alatt, de azért nem végtelen a kapacitása ennek a szervezetnek. Tehát ez a születés alapú állampolgárság az egy klasszikusan szép, szimbolikus történet, és nagyon hosszú jogvitára számítanék én is. Azt azért tegyük hozzá, hogy a munkaerőnek egy 10-valahány%-a valamilyen szinten legális, féllegális, szürkezónás migráns, ami egyébként folyamatosan nőtt a Biden évek alatt. Tehát ennek viszont kőkemény hatása lesz, és ezt már régóta mondják a szakértők, hogy azért nem lehet kidobni a migránsokat úgy általánosan az országból, ahogy Németországban is most ez egy politikai diskurzussá vált, mert egyszerűen munkaerőhiány lenne. Ami nekem nagyon szimbolikus volt, az azért a TikToknak a visszaállítása. Tehát az, hogy a nagy cégek gyakorlatilag jogi garancia nélkül az elnök szavára visszakapcsolnak TikTokot, ugye az Oracle például visszatette ezeket a szolgáltatásokat, az azért egy nagyon komoly üzenet, hogy Trumpnak jobban hisznek, mint annak a kongresszus által úgy elfogadott törvénynek, hogy még a demokraták is megszavazták, és ezt a törvényt ugye néhány napja megerősíti a legfelsőbb bíróság, de valamit mond az új elnök, és akkor az a jog. Ez szerintem egy nagyon érdekes törés ezen az egész jogállamiságon, ami miatt azért szerintem joggal aggódhatunk hosszú távon. Ugye bemondta azért a mexikói, kanadai 25%-os vámot, szerencsére az Unióval szemben még nem hangzott el ilyen konkrét javaslat, tehát ez egy fontos dolog. És talán egy dolgot említenék még, ez pedig az, hogy a beszédében a Ukrajnát nem mondta ki abban a mondatban, ahol azt mondta, hogy külföldi segélyekkel tette tönkre Biden a gazdaságot, nagyjából hasonló utalást tett. És ugye a külföldi segélyezésben a nemzetközi fejlesztési segélyeket állította a 90 napra, de nem a katonait. Tehát nem beszél arról, hogy Ukrajnával hogy lesz, mint lesz, ugye a saját nemzetbiztonsági tanácsadója szerint 100 nap kell majd esetleg a tűzszünethez. Ő korábban hónapokat mondott egy sajtótájékoztatón 2 hete már Alagóban, és hát ugye, mint tudjuk, Orbán Viktor ezt 24 órára datálta. Tehát ha ezeket nézem, akkor itt azért Ukrajna kapcsán egy folyamatosan egyre óvatosabb megközelítés olvasható ki, még a beavatási beszédekből is.
Ugye, ha még egy picit lehetne a migrációs vonalon és a bevándorlással kapcsolatban kérdezni benneteket, akkor itt fölhoznám azt, hogy a tömeges deportálások politikai szándéka és az állami kiadások megvágása között is húzódik egy erőteljes ellentmondás, hiszen nyilvánvalóan a jelenlegi kapacitások sem elégségesek azoknak a számoknak a teljesítéséhez, amelyekkel Donald Trump szokott élni a beszédeiben. Szóval mennyire látjátok kivitelezhetőnek azokat az ambíciókat, amiket megfogalmazott ezen a téren, mennyi valósítható meg azokból a deportálási tervek, amelyek elhagyták a száját.
Igen, itt is volt egy érdekes, szintén a tegnap elfogadott rengeteg rendelet között az egyik, ez a bizonyos rendkívüli helyzetnek a visszaállítása határon, ami nem teljesen új, Trump ezt már használta az első ciklusban, azért, hogy tulajdonképpen a katonai büdzsét felhasználja arra, hogy a kongresszus által nem finanszírozott határfalépítést folytatni tudja. De ezúttal bekerült még egy dolog, ami a múltkoriban nem került be, hogy a katonaság részt is vehet a migránsok összegyűjtésében, eltávolításában az Egyesült Államokból, ami ugye ez egy teljesen új feladat, ezt nem a katonaság szokta csinálni, hanem erre megvannak a külön szervek. Tehát, hogy ez lehetséges, hogy egyfajta kísérlet arra, amit a kérdésben feltettél, hogy ezt hogyan oldja meg. Ez is bizonyos jogi dolgokat felvet, az amerikai törvények értelmében elvileg az amerikai katonaságot nem lehet belföldön, tehát az Egyesült Államok területén belül rendfenntartó erőként használni, kivéve persze, amikor egy kormányzó beveti a Nemzeti Gárdát mondjuk egy természeti katasztrófa esetén, de hogy ez szembe megy azzal, ahogy Amerikában gondolkoznak arról, hogy mi a hadsereg feladata, de hát megint csak ez egy érdekes kérdés lesz, és én arra számítok megint csak, hogy ez nagyon-nagyon rövid időn belül, ugye szó van arról, hogy esetleg Chicagóban már a héten valamiféle nagy razziák kezdődnek, és hogy Trump igyekszik az első 1-2 héten belül megmutatni, hogy ő igenis fog élni ezekkel az eszközökkel, amik szerinte most már rendelkezésére állnak.
És tegyük hozzá, hogy visszahozza a mexikói politikáját is, tehát hogy az érkezőket hogyan lehet visszaszorítani Mexikóba, illetve hogyan lehet őket ott tartani az elbírálás idejére. Ugye egy 3,7 millió fős olyan lista van, akik várják a bírósági ítéletüket, vagy az eljárásukat ebben a letelepedési kérdésben. Ez biztos, hogy nem fogja segíteni, hogyha bármi megvágnak a költségvetésben ezeknél a szerveknél, és az is látszik, hogy egyébként a szavazóit nem zavarta az, hogy a falat alig építette tovább annak idején. Ráadásul tegyük hozzá, hogy még pont a katasztrófa védelmi alapból is kanyarítom tett el egy kevéske pénzt, amit most ugye nem akartak Dél-Karolinában állítása szerint kiutalni, holott azt még ő sibolta meg egy picit annak idején.
Hát akkor igazából azt mondod, Botont, hogy nem is érdemes a trumpi elvárásmenedzsmenttel kapcsolatban semmifajta, hát mondjam, kritikai kérdést föltenni. Tehát ugye itt egyszerre van szó arról, hogy vámháborút hirdet, de deportálná a bevándorló munkaerőt, ugyanakkor azt is ígéri, hogy ez nem fogja az inflációt majd fölhajtani, ígérte azt, hogy gyorsan fognak csökkenni majd az árak, sőt egészen a Mars meghódításáig is tett ígéreteket. Szóval okozhat-e bármilyen gondot számára, ha nem sikerült teljesítenie ezen elvárások mindegyikét? Egyáltalán vannak olyan kulcselvárások, amiben viszont muszáj lesz teljesítenie, vagy az a mondás, hogy 2025-ben Donald Trump az ellentmondások feloldásának nagymesterévé vált, és gyakorlatilag nincsen olyan ígéret, ami bármilyen szempontból is ilyen következmény, elvárás tengelyen a választói szempontjából számon kérhető volna.
Én most nem tudnék neked mondani példát arra, hogy mi az, ami a kampányban visszajött úgy, hogy számon kérdés, és nem a demokrata oldalról nyilván, hanem táboron belül. Talán itt lesz a törésvonalnak jelentősége. Tehát itt viszont már sokkal tisztább lesz ez a törésvonal a maga technokrata elit és a mondjuk a munkáspárti szavazókat behozó ideológikus patrióta tábor vagy identitárius tábor között Steve Bannon és társai. Tehát inkább arra számítanak, hogy a belháborúból fog tudni kipattanni olyasmi, ami aztán okozhat kárt összegészében Trumpéknak, és az lesz a kérdés, hogy ezt hogy tudja lekezelni a Fehér Ház, tehát hogy ezt a függönyök mögött le tudják nyomni ezt a csatát, vagy tekintve, hogy a kongresszus is érintett lesz ebben, hiszen ott is azért a republikánus pártban még mindig vannak különböző frakciók és vélemények, ez mennyire fog kikerülni a nyilvánosság elé. És mindezt majd csak fokozni fogja az, hogy ugye ki tudja, hogy J.D. Vance lesz majd a következő elnökjelölt, ami nem lenne logikátlan a mostani felállásban, és ott milyen ellentábor alakul ki, ha kialakul valami 2028-ra. Tehát itt azért van még puskapor, de az inkább házon belül lesz elsütve.
Áron, szerinted vakon tapogatózunk, amikor a lehetséges törésvonalakat próbáljuk felfejteni, vagy azok már alapvetően látszódnak, csak esetlegesen nem tulajdonítunk nekik megfelelő jelentőséget, mert a korábbi tapasztalatainkból adódó törésvonalakkal foglalkozunk, és ezek kitakarják azokat, amelyek majd most fognak igazán megjelenni a következő időszakban.
Kormányzaton belüli, vagy inkább...
Donald Trump elnöksége kapcsán.
Hát szerintem, amiket felsoroltál, azokból látszik, hogy világosan van egy képünk arról, hogy milyen különböző ütközések lehetnek, milyen elvek állhatnak, mivel szemben, az, hogy ő egyrészt azért egy erőteljesen populista politikát akar folytatni, ami retorikájában legalábbis ugye a kis embereket képviseli az elit ellen, miközben ott láttuk, hogy a tech elit felsorakozott az összes nagy cégvezető, mind felsorakozott a beiktatásán. Tehát szerintem valamennyit láthatunk már ebből, de hogy ez persze hogyan fog megvalósulni, az kérdés, illetve még arra vonatkozóan, amit az előbb mondtál, hogy hogyan lehet Donald Trumpon bármit is számon kérni, vagy ki fogja ezt számon kérni, hogy egyáltalán gondolkozik-e ebben Donald Trump, hogy bárki bármit számon kér rajta. Ugye ez egy nagyon furcsa szituáció, ilyen Amerikában most már több mint 100 éve nem volt, hogy valaki nem egymás követő két ciklusban van, ő most elkezdett egy elnöki ciklus, de nem játszik az újraválasztásra, hiszen alkotmányosan nem lehet újraválasztani. Tehát tulajdonképpen, ha az ő a saját egyéni szemszögéből, és Donald Trump mindent a saját egyéni szemszögéből néz, őt nem tudják megbüntetni a választók. Lehet, hogy a republikánus pártot megbüntetik a félidős választáson, de nem hiszem, hogy ez Trumpot különösebben izgatja.
Van itt még egy nagyon fontos pont, az pedig egy kiváló tanulmányt olvastam arról, ami az amerikai osztálytársadalmi besorolást, ugye ezt az elit munkást kispékeli a középosztálybeli menedzser szinttel, és ezt mint politikai targetet, politikai célpontot hozza be. Tehát, hogy igazából Donald Trump azt ügyesen megjátsz, hogy a felső 1-5%-kal paktál, akiket az átlagember nem lát. Ugye Elon Muskot látja a színpadon, látja a Tesla gyárban, de egyébként nem találkozik ezzel. Akivel találkozik, az ő átlagos szavazója, az ugye az iskolaigazgató, a postavezető, az orvos, tehát az a középosztály, akit nem kell bemutatni külön. És sokkal inkább rájuk tudja irányítani a haragot. Tehát igazából a számonkérés ezzel az osztállyal szemben zajlik, ez a mocsár lecsapolás, az adminisztrációnak a középszintje, és ez az államokban is megfogalmazható középszintű támadási pont, ami egészen izgalmas fejlesztés, egyébként amiatt aggódnék, hogy az Európába hogyan jön át. Tehát hogyha ezt látjuk így kikerekedni, ezt az új típusú osztály konfliktust gerjeszteni, ami megint ugye a felső érdekeket, tehát a felső százalék érdekeit is szolgálja, hogy el tudja magától távolítani az elit ellenséget, ami az egész populizmusnak az egyik báját adja.
Még egy körül megfordítanám a kérdést. Ugye általában ez a koherencia teszt az, amivel a nyilvánosság értelmező szokta a politikai tevékenységét a különböző vezetőknek, és simán lehet igazából, hogy ez alól ment ki a talaj, tehát lehet azt mondani, hogy a politikának pont az a lényege, hogy ellentmondásokat menedzsel, ideig, óráig így vagy úgy de túlél, és aztán újabb ellentmondásokat keletkeztet, vagy feloldja őket ideiglenesen, hogy aztán abból legyen újabb ellentmondás. Tehát, hogy simán lehetséges, hogy valójában nincsen meg a megfelelő eszközkészlet a nyilvánosságnak ahhoz, hogy egy olyan politikus tudjon olvasni és értelmeztetni a nyilvánosságban, mint amilyen Donald Trump. És kérdezem ezt azért is, mert valóban lehet úgy is olvasni a techmilliárdosoknak a felsorakozását, mint egyfajta paktumot az elit és Donald Trump között, de lehet úgy is, mint akiket sikerült becsicskítani, hiszen hogyha mondjuk ránézünk arra, hogy a Meta hogyan alakítja át, és nem csak a tényellenőrzéssel kapcsolatos korábbi politikáját, de hát a Zuckerbergnek az egész mostani hitvallását Donald Trump mellett, azt érzékelhetik úgy azok, akik eddig mondjuk kritizálták a woke-ot, kritizálták a szólásszabadságnak a vélt veszélyeztetését a Meta részéről, hogy Donald Trump gyakorlatilag az ő érdekükben, az ő képviseletükben eljárt, és sikerült végre karámba tennie azt a Metát, amivel eddig úgy látszott, hogy ezzel szemben nincsen igazából senki, aki érdemben föl tudna venni a harcot. Arról, hogy a tech cégeknek milyen szerepe lehet majd a következő időszakban, arról fogunk majd beszélgetni a Szilárddal a következő blogban. Igen, kifejezetten az érdekelne, hogy lehetséges, hogy nekünk, újságíróknak, elemzőknek a koherencia teszten túlmutató új szempontokat kéne behoznunk ahhoz, hogy Donald Trump politikát, mint politikát képesek legyünk értelmezni és láttatni?
Igen, szerintem mindig is egy kicsit a koherencia túl volt becsülve a koherenciának a jelentősége. Nyilván egy politikát olvasó, értelmező réteg számára fontos volt, hogy a politikusok koherensek legyenek, de mondjuk a választók széles nyilvánossága nem feltétlenül zavarta őket, hogyha a politikus különféle ellenmondó dolgokat tesz, nyilatkozik, amennyiben úgy érzi, hogy őket képviseli, tehát hogy valamilyen módon ez számukra egy pozitív visszacsatolással jár. Nyilván az elmúlt néhány évtizedben nyilván ez eléggé vitatott, hogy mikor kezdődött ez, de az amerikai politikában, mióta megerősödött nagyon ez a bizonyos identitás alapú szétválás, ez a polarizáció, ami ráadásul nem is igazából pozíciókról, álláspontokról szól, hanem inkább a ilyen zsigeri indulatokról és arról, hogy ki milyen, mivel azonosítja magát, és ugye ezért ezekről beszélt Trump is a beiktatási beszédében, hogy mennyire Amerikát mások kihasználták, cserben hagyták. Ez a kis emberek számára, akiket ő a támogatóknak gondol, ez egy vonzó üzenet lehet. Tehát, hogy ebben az értelemben szerintem igen, jóval inkább romlott ez a helyzet, de hogy azt hiszem, hogy soha nem... Tehát ez a koherencia soha nem volt az alapfeltétele mondjuk a sikeres politikának. Visszamehetünk akár Franklin Delano Roosevelt New Deal-jéhez, aki hát többféleképpen lehet mondani, azt lehet mondani, hogy inkoherens volt. Azt lehetett mondani, hogy megkötötte azokat a józan politikai kompromisszumokat, amikkel a saját politikai programját végigvitte, de hát abban is voltak jelentős ellentmondások, amiket mondjuk megtette a maga kompromisszumát akkor uralkodó déli demokratákkal.
Például. Akár azt is kimondhatjuk, hogy a koherencia követelmények túlhangsúlyozása megnehezíti a politikát, politikának való olvasási lehetőségét is?
Hát én azt hiszem, hogy azt nehezíti meg, hogy igen, hogy a politikának a valóban, tehát hogy azt a tényezőjét jól értsük, hogy ami alapján végül is az eldöntik az emberek, hogy kit támogatnak és kit nem, és hát végül is ez egy fontos eleme ennek.
De ez egy picit olyan, mint amikor a nagyítóval nézzük a fűben milyen bogarak vannak. Tehát, hogy a nagyítóval egy bogarat tudok egyszerre nézni, és a koherencia teszt is leszűkíti a vizsgált tárgyat, ha úgy tetszik. És az azt jelenti, hogy kihagyunk nagyon sok minden más, és azok valóban úgy tűnik, hogy 2025-ben sokkal fontosabb részei lesznek annak az egyenletnek, amiben ezek a változók vannak. Tehát igen, ebben egyetértenék abszolút veled, hogy ez túlszűkíti a mostani értelmezési keretünket, és lehet égebbi szavakat keresni, hogy igazából a politikai hitelességet nézik-e inkább a választók, miből áll ez a hitelesség, vagy ha ragaszolunk a koherenciához, akkor lehet, hogy egy identitás koherencia lenne izgalmas, viszont azzal rókapogta csuka, hiszen egy olyan fluid korszakban vagyunk, amikor a 5G-s Kennedy elfér az Elon Musk mellett ugyanazon az elnöki beiktatáson, ugyanazon az oldalon, tehát nem tudom, mennyit segít ez nekünk a magyarázásban.
Egy picit beszéljünk a 2026-os képviselőházi választásokról is, mert bár most valószínűleg a győzelmi mámor mindent felülír, de felteszem, hogy azért a Trump stábban többen vannak már, akinek fel van írva a naptárukba, hogy bizony ott elveszíthetik a többségüket, tehát mindenképpen valamilyen módon készülniük kell rá. Szerintetek mik lehetnek a legfontosabb prioritások annak érdekében, hogy a republikánusok ne veszítsenek területeket majd?
Ugye itt jön vissza a lokális politikának az a szépsége, hogy ugye azokban a körzetekben, ahol a republikánusoknak jó esélyei vannak, ott vajon azok a fegyvergyárak, amik állami támogatásból egyébként mondjuk történesen Ukrajnának adnak fegyvereket, azok olyan fognak-e menni. Azok a zöld támogatások, amiket a bejátszóban emlegetett nemzeti energiakrízis miatt kivezetnek, ugye elektromos autókra és zöld energiára vonatkozó támogatásokat, azok elveszítenek ott az adott régióban munkahelyeket. Tehát itt igazából ez a tesztje lesz annak, hogy a gyakorlatban a republikánus vidékeken hogyan csapódnak le ezek a központi szövetségi intézkedések. És azért ez szerintem óriási kockázatot jelent most a republikánus párt számára, ami viszont azt jelenti, hogy a Fehérház és a Kongresszus között ez a feszültség 26-ba haladva szépen lassan növekszik. Tehát ahogy már itt is egy pillanatra felmerültek a... Ugye, amikor az adósságplafont meg kellett emelni, ezek a nézeteltérések a párt és az elnök között, ugye szerintem ezzel fog szépen fokozódni.
Ugye az amerikai politikának az egyik, hát szinte törvényszerűsége, hogy a félidős választásokon az elnök pártja általában rosszabbul szokott szerepelni, helyeket veszít, megtörtént ez Bidennel is, noha nem olyan nagy mértékben, mint amire számítottak, és valószínűleg ez elindította azt az egész folyamatot, hogy Biden azt hitte, hogy ez az ő kiváló teljesítményének köszönhető, és onnantól kezdve ő kifejezetten maradni akart a politikában, és látjuk, hogy ennek mi a következménye, tehát hogy ez még, ha jól szerepel egy párt, az félidős választásokon ugye ennek is lehetnek ilyen nem előre látott következményei, de azért alapvetően az szokott lenni, hogy rosszabbul szerepel. Most a republikánusok ráadásul a képviselőházban nagyon-nagyon szűk többségben vannak, 2-3 képviselői hely, attól függ, hogy nem tudom, most több kormánytag le is mond a mandátumáról, Trump sem segítette őket azzal, hogy több aktív képviselőt választott be a kabinetjébe. Nagyon-nagyon szoros lesz minden szavazás. Ugye ez azért is problémás, mert mindig van egy-két olyan szavazás, ugye az adósságplafonnál is, amikor egy képviselőházi többség jobb, hogyha tud hagyni annyi mozgásteret magának, hogy mondjuk egy olyan képviselő, akinek a saját körzetének a speciális szempontjai miatt nem biztos, hogy az elnök politikájával való szavazás éri meg, tudja jelezni a függetlenségét anélkül, hogy ez a politikát veszélyeztetni, ezt egy-két fős többségnél igazából nem lehet megcsinálni. Láttuk, hogy még a házelnök megválasztása sem ment zökkenőmentesen. Tehát arra számítok, hogy azért ez konfliktus helyzeteket így fog előidézni. Trump szerintem azért elsődlegesen nem abból a szempontból gondolkozik, hogy a képviselőházi republikánusokat segítse, a képviselőházi republikánusok viszont azért elég könnyen sérülékeny helyzetbe kerülhetnek.
Röviden térik mindenképpen a búcsúzó Biden adminisztrációra. Ugye nem meglepő az, hogy egy kimenő elnök adott esetben akár vaddöntéseket is hoz, kegyelmek vagy egyéb rendeletek vonatkozásában, de lehet, hogy Joe Biden ebből a szempontból is erősíti ezt a hagyományt, hiszen részben ugye a saját családja tagjainak adott kegyelmet, részben pedig további olyan döntései voltak, amik meglehetősen hát mondjam én rossz állást váltottak ki, de nem csak a republikánusok körében, hanem még akár a vele szimpatizáló demokraták körében is. Mit gondoltok, mennyire volt szokatlan, ahogyan Biden legköszönő időszakát kezelte?
Biden előző 30 évéhez képest szokatlan volt, a mostani 2025-ös évhez képest nem. Tehát az, hogy szerintem ez egy szimulációs játékból is kiváló gyakorlat, hogy ilyenkor vajon ki hogy döntene Biden cipőjében, amikor nem tudja, hogy mi várhat a családjára, és van egy ilyen joga, van egy Jolly Joker, amit bedobhat, hogy akkor ezeket a családtagokat megmenti. Ugye emellett érdekes módon még a Kongresszus január 6-i kapitulói mostomát vizsgáló bizottságban akár tanúként felvonult emberek között is van, akiknek adott kegyelmet, ezt mondjuk politikailag lehet inkább értelmezni. A családtag az mindenképpen egy rendkívül rossz üzenet. Tehát ez gyakorlatilag tényleg kiüresíti a kegyelem intézményét, és hát nem véletlen, hogy az 1600 fős trumpi másnapi kegyelem az, sőt aznapi, az ugye gond nélkül át tud menni. Tehát ez
de lesz, ugye maga Joe Biden is egyébként nagyon sokaknak adott már előre kegyelmet, akikről feltételeztette azt, hogy esetleg majd egy bármifajta eljárás keretében számon kérhetővé válhatnak, hiszen utalt erre Donald Trump a kampányban.
Így van, és egy picit az úgy tűnt, hogy válogatott politikai kegyelmeket azért, hogy a család kegyelme kevésbé legyen feltűnő. Tehát egy nagyon rossz az optikája ennek mindenképpen, pláne így utolsó percben Trump le tudta hivatkozni a beszédében. Tehát ez biztos, hogy sem Biden saját örökségét és legacy-ját nem segíti, sem pedig a demokratáknak nem fog tudni egy olyan precedens mutatni, hogy mi ezt persze nem csináltuk.
De akkor miért nincs szerinted éresebb elhatárolódás a demokraták részéről? Tehát miért van az, hogy még továbbra is úgy tűnik, hogy Joe Biden örökségének ilyen értelemben a fogjai, és amikor nagyon egyértelmű, hogy Joe Biden már nem lesz alakító és meghatározója a demokrata párti politizálásnak, elvárásnak a következő időszakban. Nem ő fog indulni legalábbis a következő elnök választáson, ezt biztosra vehetjük. Miért nem képes élesebben szakítani vele a demokrata establishment? Miért vannak még most is ilyen értelemben vele szövetségben, amikor ennyire egyértelmű, hogy morálisan gyakorlatilag pont ugyanazt követi el, amit kritizálni szoktak Donald Trumpban?
Így van. Szerintem ez arról szól, hogy még a sebeiket nyalogatja a teljes demokrata párt, tehát hogy nem tudjuk azt mondani, hogy olyan kihívó van, aki már tényleg befutott volna. Nyilván itt egy sokkal hosszabb folyamatról lesz szó, ami valószínűleg a 26-os időközi választásról és minden egyébben is össze fog függeni, hogy ki az, aki végül belemer majd ebbe állni és elkezdi hangosan kritizálni. Ennek most nem volt még itt az ideje, hogy részben mondjuk, hogy megtörjék ezt az egységet, ezt a gyászoló egységet, részben még nincs olyan erős ember, aki ebből most profitál a demokratákon belül.
Miért nyalogatják a demokraták a sebeiket? Áron kérdezem ezt azért is, mert Ezra Klein itt erről a New York Times-on, hogy miközben egyébként a valós szavazatszámot tekintve, bár maga, tehát hogy a popular vote-ot is megnyerte Donald Trump, de valójában 1,5% pontos a különbség közte és Kamala Harris között. Ez a legkisebb különbség a korábbi győztesek között, mind Barack Obama-nak, egyébként Joe Biden-nek is magasabb volt a különbsége az ő ellenfelé, az akkori ellenfelekkel szemben. Szóval nem egy, tehát nyilvánvalóan ez egy jelentős győzelem, nem kell ezt kisebb, de nem az történt, hogy teljes egészében megsemmisült volna a demokrata párt, ehhez képest mégis úgy tűnik, mintha teljes egészében kapituláltak volna és föltették volna a kezüket. Szóval mi van a demokratákkal?
Jó kérdés. Szerintem sokkal megsemmisítőbb volt lélektanilag ez a vereség, mint az egy előtte levő. Nem is csak azért, mert akkor Hillary Clinton megnyerte a popular vote-ot, tehát hogy Hillary Clinton több szavazatot kapott Donald Trumpnál, hanem azért is, mert mindaz, ami történt azóta, tehát Trump elnöksége, január 6-a. Én azt hiszem, hogy 2021-22 tájéken a demokraták elhitték azt, hogy Donald Trumpon túl lehet lépni. Tehát, hogy ez persze ki kell vizsgálni ezt a január 6-ai dolgot, de hogy őt már nem fogják visszahozni annyira egy ilyen vállalhatatlan személyiség, és még a 22-es időközi választásokon úgy tűnt, hogy azok a republikánusok rosszul szerepelnek, akik kifejezetten hozzákötik magukat, és ha nem is eltűnt a trumpizmus, de hogy valaki más, mondjuk DeSantis floridai kormányzó, vagy valaki más lesz a jelölt. Tehát szerintem ebben az értelemben is egy sokszerű volt, hogy Trump képes volt visszatérni, főleg azok után, ami történt a 2021-ben, főleg azok után, hogy milyen eljárások voltak ellene. Számomra mai napig érthetetlen, hogy miért másfél év telt el Biden beiktatása, és aközött, hogy egy különleges ügyészt kijelöltek arra vonatkozóan, hogy Trumpnak a különböző ügyeit elkezdje vizsgálni. Ugye, ha egy kicsit gyorsabb ennek a napirendje, akkor azért nem csak a kevésbé jelentős, hanem a jelentősebb ügyek is bíróság elé kerültek volna mondjuk 2023-ban, és akkor azért annak más lett volna az optikája. Tehát így szerintem ez egy ilyen, tehát pont ez annyira övön aluli volt bizonyos értelemben, hogy egyelőre nehezen tér belőle magára a demokrata párt, de azért azt mondanám, hogy az amerikai politikában elég nagyok az ilyen nagy ingadozások. Tehát 2008-ban Barack Obamát megválasztották elnöknek, a demokrata párt a szenátusban ezt a bizonyos 3/5-ös többséget is megszerezte, úgy tűnt, hogy itt aztán hosszú éveken keresztül demokrata irányítás lesz. Két évvel később a Tea Party mozgalom hatására sikeresen sikerült aktivizálni és visszaszerezni a képviselőházi többséget a republikánusoknak. Tehát, hogy azért hiába 2009 elején ugyanilyen kiábrándultak, és reménytelennek tűnt a republikánusok helyzete, ez nagyon gyorsan megváltozott, tehát azért én nem mondanám, hogy ez így fog maradni.
Áron publikált egy írást a 444-en, amelyben amellett érveltél, hogy nem valószínű, hogy Trump egyik napról a másikra kilépjen a NATO-ból, de annak fennáll az esélye, hogy a katonai szövetség eljelentéktelenedik, ha megszűnik az azt összetartó bizalom az USA szerepvállási hajlandóságában. Na most Trump első ciklusáról sok elemző értékítélete éppen az volt, hogy valójában érdemben nem különbözött egy átlagos republikánus elnökségtől. A közéleti diskurzust jelentősen és radikálisan átalakította, de néhány kisebb lépésen kívül a külpolitika olyan volt, mint egy szokványos republikánus elnök ciklusában. Hogyan vélekedtek erről, és láttok esetleg olyan jeleket, ami a külpolitikában is újszerű második Trump ciklust vetít előre? Botond.
Ugye, ha most a NATO példán lehet ezt levezetni, ugye a NATO-ban tényleg az a kérdés, hogy az ellenfél elhiszi-e, hogy az 5-ös cikke érvényesül. Tehát itt az a kérdés, hogy ha Oroszország tudja, hogy még ha a legkisebb NATO tagra is rámegy, akkor az Egyesült Államok mindenképpen bedobja magát ebbe a harcba. a kötelezettség ugye nem erről szól. Tehát egyébként mindenki eldöntheti az ötös cikkely alapján, hogy pontosan hogy reagál. Tehát nem arról van szó, hogy ez egy kötelezettség, hogy 40 tankot odaküldök, bárhogy dönthetek. Ez lehet szimbolikus is. De amíg ez a pszichológiai mechanizmus működik, addig működik ez az elrettentés. Tehát ez elsősorban pszichológiai és csak másodszorban katonai kérdés. Innentől kezdve viszont az a trumpi külpolitikai átrendeződés, hogy teljesen elszemélyesíti a külpolitikát, és gyakorlatilag ugye két külügyminisztert cserélt az első ciklusában, és azt látjuk, hogy ő az, aki, ugye ez nem egyedi jelenség, ez megtörtént Magyarországon is Orbán Viktorral, ahogy elkezdi megszemélyesíteni, egy személyben vinni a külpolitikát, sőt, ezt nagyon sok európai országnál látjuk a kancellárosodását a külpolitikának Németországban. Tehát ez a világjelenség Trumpot is eléri, innentől viszont ez a kredibilitás nem intézményi kérdés lesz. Tehát nem az a kérdés, hogy a mindenkori Pentagon vezetője komolyan gondolja az ötös cikkelyt, hanem az a kérdés, hogy Donald Trump komolyan gondolja az ötös cikkelyt, amire már egész más választ tudunk vagy fogunk adni, és fognak gondolni az oroszok maguk is. Mert vesznek egy kis Trumpos meme coint, és akkor lehet, hogy másnap máshogy dönt Donald Trump. Tehát ez innentől kezdve a volatilitást olyan szinten növeli, ami egészen veszélyes. Tehát azt gondolom, hogy ebben van különbség az első és a második Trump ciklus között, tényleg komoly különbség van, mert hogy pont ezek az intézmények részben tovább fognak üresedni, részben ez egy deklarált politikai cél, hogy kiüresítsék őket.
Igen, én ehhez csatlakoznék hozzá, hogy szerintem én nem teljesen értek azzal egyet, hogy az első Trump ciklus az egy teljesen hagyományos republikánus külpolitikát hozott volna. Voltak ilyen elemei, de pont az, amit most Botond mondott, hogy Trump kezdetektől fogva világosra tette, ő minden csak személyes és transzakcionális szinten, tehát ilyen alkuk szintjén értelmez, nem hisz az intézményekben. És ezek az intézmények addig működnek, amíg hisznek bennük mások, és ahogy hallottuk, hisznek a többiek abban, hogy mondjuk a NATO valóban úgy működik, ahogy ezt gondolják. Az első ciklusban azért sok minden gyengítette azt, hogy Trump teljesen ezt saját ötletei szerint formálja a külpolitikát, ebben a cikkben is, amit említettél, leírtam, hogy egyes elemzők szerint gyengítette Trump hatékonyságát egyrészt az, hogy a tanácsadói fékezték, hogy a kongresszus fékezte, és az, hogy ő maga hát nem egy olyan nagyon következetes vagy fegyelmezett ember, hogy végrehajtsa a politikáját. De ezek közül sokkal gyengébbek lesznek most ezek a korlátok, tényleg csupa lojális emberrel veszik körbe magát. Lehet, hogy Marco Rubio külügyminiszter, akit már be is iktattak 99-0 szavazati arányal, tehát itt teljes egyhangú szenátus felhatalmazása, lehet, hogy ő személyesen nem ért egyet valamivel Trump politikájával, de ezzel együtt Rubio legalábbis egyértelművé tette, hogy ő a lojalitás embere. Tehát, hogy nincsenek olyan emberek, mint az első ciklusban mondjuk Mattis védelmi miniszterként, Tillerson próbált külügyminiszterként lenni kevesebb sikerrel, akik valamilyen módon is gátjai lennének. Szóval szerintem tényleg az, hogy Trumpot kiüresíti ezeket az intézményeket, ez fontos lehet. Illetve még egy dologra szeretném csak felhívni a figyelmet, hogy tegnap a beszélgetésed, tegnap jött ki azt hiszem, a Ben Rhodes-zal való beszélgetésed, abban mondott egy nagyon érdekes dolgot szerintem Ben Rhodes, ugye a Barack Obama idején volt tanácsadó, hogy sokat szokták Trumpot azzal vádolni, hogy hát izolacionista lenne, hogy Amerikát elszigetelni a világtól. De közben azt is látjuk, hogy Trump, ha akar, akkor igenis agresszív, és nagyon hatékonyan használja az erőt. Tehát, hogy szerintem erre az izolacionizmus nem egy igazán jó kifejezés, viszont az, amiről én írtam a cikkben a 444-en, hogy azt az intézményrendszert, amiben persze már most is nagyon rossz, nem nagyon jól működött már, de azért mégis ezeket a szabályokat, intézményeket együtt liberális nemzetközi rendként szokták nevezni, hogy ő ezt egyáltalán nem tartja magára nézve érvényesnek, és ez egy nagyon új helyzetet állít elő.
Zárásképp kérlek, hogy arra válaszoljatok, hogy nektek mi a megfejtésetek. Orbán Viktor, magyar miniszterelnök miért hagyta ki Donald Trump beiktatását? Van-e bármilyen gondolatotok erről, vagy leginkább azt szeretitek a magyar nyilvánosság figyelmébe ajánlani, hogy ez valójában egy irreleváns kérdés, és nem érdemes belőle sokat kiolvasni a két vezető viszonyának jelenére vonatkozóan?
Erről Dezső András írt egy kiváló cikket, ami próbálja ezt megfejteni, és azért nagyjából a madárbél jóslás szintjén vagyunk abban tényleg, hogy kiolvassuk ezekből a nagyon apró jelekből azt, hogy milyen lehet a valódi Orbán Trump viszony. Nem gondolom, hogy ez alapján meg lehet ezt válaszolni. Azt viszont láttuk, hogy alapvetően ugye Elon Muskékat és a tech mogulokat simán beültették a család mellé az első sorba, és még a saját kormánytagjai is hátrébb ültek. Ehhez képest az európai vezetők még hátrébb ültek. Ugye Orbán Viktornak van már a lágói fotó vitatója Elon Muskékkal, Trumppal, tehát el tudom képzelni, hogy nem akart a hátsó sorba ülni, tehát ilyen szempontból neki lehet, hogy még marketing szempontból sem lett volna olyan megtérülő, és nem láttunk egyébként egyetlen fotót se, de javítsatok ki egyébként, vagy majd a nézők megírják kommentbe, de nem láttunk olyan fotót, hogy Meloni kezet fog Trumppal és elmegy vele külön barátkozni, vagy bármelyik európai vezető. Tehát igazából szerintem az tehát a beavatásnál, a beiktatásnál nagyon nehéz kontaktidőt szerezni az elnökkel, erre nem lett volna esély, és ez így lehet, hogy kevésbé volt izgalmas.
Én sem nagyon akarnék ebbe találgatni, mert nincs semmi információm, és sok egymásnak ellentmondó dolgot hallhattunk erről. Azt hiszem, hogy az valóban, ahogy a Dezső András cikkből is kiderült, ki fog derülni, hogy mennyire erősek. Orbán Viktor nyilvánvalóan egy nagyon erős elvárásai vagy várakozásai vannak azzal kapcsolatban, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok hogyan fognak változni Donald Trump alatt, de azért tudjuk, hogy egy csomó olyan tényező van, ami ezt ennek azért ellent mondhat, tehát ki fog derülni szerintem, hogy milyen erősek ezek a hatások, és még annyit szerettem volna a Botond által mondatokhoz, hogy hozzászólni, hogy nem csak az, hogy nem volt európai vezetővel készfogás a Trumpnak, de Európa, mint bármilyen politikai egység, az európai államok bármelyiken szó szerint el sem hangzott a beiktatási beszédben.
Lehet, hogy addig jó nekünk.
A NATO-ról nem esett szó a beiktatási beszédben, tehát szerintem ez is jelzi az amerikai politikai prioritásokat. Megint ez nem igazán elzárkózó, mert ugye ilyen terjeszkedés Panamától Grönlandig, de hogy inkább egy ilyen 19. század végi nyugati féltekére vonatkozó expanzionista, imperialista politikát mutat, nem pedig azt, amelyiket igazán érdekli, hogy Európában mi van, és ez szerintem azért Orbán Viktor helyzetét is nagyjából behatárolja majd.
Igen, tehát vannak nagy tagállamok, meg kisebb tagállamok Európában, és az András cikke ugye azt is leírja, hogy azért komoly a versenyzés, és ebben a versenyzésben nagyon sokféle eszközt bevetnek, egészen addig tartó utalásra, hogy lehetnek olyan regionális titkosszolgálatok, akik kifejezetten az ellen dolgoznak, hogy Orbán Viktornak jó kapcsolata lehessen. Ez nem lenne új a nap alatt, ugye ritkán lehet leírni sajtóban, mert nyilván ezeket nehéz igazolni. Ilyen játszma ez, ahogy lehallgatták a szövetségeseket is mindig az Egyesült Államok részéről. Tehát ez úgy igazából nem meglepő, aki foglalkozik ezzel a világgal, de azért azt látni, hogy egy ekkora meccsben van benne Európa, hogy egymásra is dolgoznak, mindenki versenyzik Trump kegyeiért, ez sajnos megint csak Trump érdekeit fogja szolgálni, és nem az európai egységes érdeket.
Feledi Botond táborára nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtatok a meghívást, gyertek, hogy máskor is. Kedves nézőnek pedig azt kívánom, hogy iratkozzatok föl a Feledi Botond által írt heti Feledire. Ez egy kiváló külpolitikai hírlevél, hogyha nem találkoztatok volna még vele, akkor a leírásban található linken keresztül meg tudjátok tenni, hogy feliratkoztok rá, és onnantól kezdve minden héten a postaládatokba kapjátok Feledi Botond legfrissebb külpolitikai elemzéseit. Sziasztok, minden jót nektek!
Köszönjük!
Mi pedig folytatjuk, itt van már velünk a vonalban a Partizán kiváló szerkesztője, Papszilárd István, akivel kifejezetten a tech-mogulok várató szerepéről fogunk majd beszélgetni. Szervusz Szilárd, köszöntelek az adásban!
Sziasztok!
Kezdjük Elon Muskkal, még igazából megkerülhetetlen jelentőség, nem csak azért, mert a tegnapi nap folyamán a karlendítéssel kapcsolatos különböző teóriák és konteók egész tár, nem tudom, mezeinek nyitott utat azzal kapcsolatban, hogy most valójában mit akart ezzel kifejezni. Nem szeretnék erre különösebben sok időt pazarolni, inkább az érdekelne leginkább, hogy te mit gondolsz, mi az ő valódi befolyása, szerepe a republikánus párton belül? Van-e valóban érdemi politika alakító tényezőként szerepe, vagy pedig alapvetően pont az a feladata, hogy így habozzék Trump környékén, és bizonyos értelemben egyébként lekösse a véleménynyilvánosságnak az idejét, figyelmét? Szóval hogyan lehet reálisan értékelni Elon Musk kormányzati szerepvállalását?
Hát várjuk meg, amíg kormányzatilag szerepet is vállal. Ugye tegnap lépett hivatalba a Trump, szóval, hogy ennek kapcsán én most így túlzottan nem spekulálnék, de az eddigiek alapján azt látjuk, hogy ez nem egy elhanyagolható szerep. Tehát, hogy ha csak megnézzük a vízumkérdést, tehát a magasan képzett bevándorlók vízumengedélyeinek a kérdését, ennek kapcsán kialakult egy nagy vita a Trump táboron belül, hogy ezeket a vízumokat szabad-e engedni, vagy nem szabad engedni, és Musk nagyon erősen lobbizott emellett, mondván, hogy hát az ő cégeiben ezekre a magasan képzett bevándorlókra nagy szükség van, és ugye ez ellen elég hangosan kikeltek mondjuk a bevándorlásban sokkal erőteljesebb kérdést valló populisták, mondjuk élüken Steve Bannonnal, aki hát elég durva szavakat használt a Muskra ebből a szempontból. Szóval, hogy szerintem ez egy folyamatos küzdelem lesz az udvartartáson belül, ugye még a választások előtt volt egy ilyen videópublicisztikám, amiben azt jártam körül, hogy hogyan, milyen kérdések mentén, hogyan alakulhatnak az erőviszonyok, hogyha Trump nyer, illetve hogyha Kamala Harris nyer. Trump nyert, és szerintem azt a videót ilyen szempontból érdemes visszanézni, mert szerintem érvényes maradt ebből a szempontból is, hogy itt igazából az fog dönteni, hogy a különböző erőviszonyok hogy alakulnak, milyen koalíciók köttetnek a Trump udvaron belül, tehát én egyáltalán nem tartanám ezt csak egy show elemnek az Elon Musk szerepét, sőt, szerintem neki nagyon fontos szerepe lesz. Az is látszik, hogy például ugye ebben a konfliktusban a vízumok körül azért valamennyit sérült ő, és végül is ellentétbe került a Vivek Ramaswamy, valaki ugye, akivel közösen vezették volna ezt a kormányzati hatékonyság növelő, tehát ez gyakorlatilag ez a költségcsökkentő intézményt, ezt a DOGE nevű intézményt közösen vezette volna Musk és a Ramaswamy, aki ugye indult az a republikánus előválasztáson, de ő is egyébként egy ilyen kisebb techvállalkozó befektető, és Musk elérte, hogy Ramaswamy-t hát kvázi Trump száműzte Ohio-ba, tehát most az van neki kiadva, hogy induljon el ohiói kormányzónak. Szóval, hogy a Ramaswamy például már nem lesz benne a DOGE-ba emiatt. Szóval, hogy van hatása, az kétségtelen.
Ugye nem Elon Musk az egyetlen tech milliárdos, aki szövetséget kötött Donald Trump-al. Jeff Bezos nevét akartam mondani, aki ugye részben $1 millió megtolta a beiktatási ünnepségét Trumpnak, illetve azt is lehet tudni, hogy a Floridában lévő Amazon fogja szponzorálni, vagy producerálni azt a dokumentumfilmet, amely Melania Trumpról készül. Ugye lehet azt is tudni, hogy a Washington Post szerkesztősége, ami Bezos tulajdonában van, szerette volna endorszálni Kamala Harris-t a kampány véghajrájában, ezt maga Bezos állította le, tehát ő is egy elég erőteljes besorolást mutat most Donald Trump irányába, és akkor itt van Mark Zuckerberg, aki ugye részben már azzal elhíresült, hogy hogyan változtatta a Meta moderálási szabályain, illetve azt is lehet tudni az igazgatósági tanácsában, a Metának szintén fölvette Trump egyik szövetségesét. Valamint volt egy beszélgetés Joe Rogannel, amelyben arról beszélt, hogy kulturálisan túl sok a kasztrált vállalat. Az érdekel alapvetően, hogy ugye korábban azt lehetett tudni, vagy azt lehetett látni, hogy a tech világ az a demokraták felé húz. Mikor változott ez meg, és szerinted mi miatt van ahhoz, hogy mostanra gyakorlatilag azt lehet látni, hogy az összes fontosabb tech cég vezetője az Donald Trump sikerébre tesz?
Igen, hát szóval ugye ez az egész egy ilyen kb. 10 éves, vagy egy picit több, mint szóval ez egy ilyen évtizedes folyamat, főként a nagy gazdasági világválság után zajló folyamat, amikor ugye gyakorlatilag a válságkezelés nyomán elindított ilyen mennyiségi lazítás által a központi bankok istentelen sok pénzt, és nagyon gyakorlatilag nulla vagy mínuszos kamatokkal lehetett hitelezni. Tehát, hogy itt egy hatalmas pénz összeg áramlott a gazdaságba, főként a tőzsdékre, a nagy vállalatokhoz a 2008-as válság után, és ennek az egyik nagy haszonélvezői a tech cégek lettek. És gyakorlatilag kialakult egyfajta ilyen érdek és ideológiai, meg kulturális ilyen, nem tudom én, felépítmény, egyfajta ilyen szerkezet, amit a Nancy Fraser filozófus a progresszív neoliberalizmusnak nevez. Tehát, hogy ez az, hogy a kapitalizmus az alapvetően itt van velünk, mi is kapitalisták vagyunk, de mi vagyunk a jó kapitalisták, mi vagyunk azok, akik erkölcs és morális célokat követünk. És ez a fajta dolog, hát ennek megjelentek a maga ellentmondásai több szempontból is. Részben funkcionálisan az is történt, hogy volt egy ilyen politikai küzdelem, ugye a 2010-es évek közepén Hillary Clinton és Bernie Sanders között. Bernie Sanders jött nagyon erőteljesen fel, nagyon erőteljesen ilyen kapitalizmus kritikus, vagy hát mindenképp a nagyvállalatokkal, a nagybankokkal szembeni kritikát és egyfajta ilyen materiális újraelosztó politikát tolt, és erre kvázi válaszként a Clinton kampány valamilyen módon kulturálisan megpróbálta balról előzni a Bernie Sanders-t. Nagyon híres az a 16 tavaszán mondta, azt hiszem Nevada-ban Hillary Clinton, hogy a bankok feldarabolása vajon megoldaná-e a rasszizmus vagy a szexizmus kérdését. Tehát, hogy gyakorlatilag ezzel támadták vissza a Bernie Sanders-t, és gyakorlatilag ilyen értelemben létrejött egyfajta ilyen érdekszövetség is ezeknek a nagy tech cégeknek a terjeszkedésükben, hogy minél több embert érjenek el, jól használt az, hogy különböző kis nis társadalmi csoportokat tudnak marketing eszközökkel targetálni, itt nyilván a kisebbségek is, de egyébként konzervatív emberekre is lőttek, tehát hogy nagyon sokféle ilyen nincs marketing eszközzel próbáltak targetálni, és akkor ez így valahogy gyakorlatilag összeállt. Az viszont a 2010-es évek végére, a 2020-as évek elejére világossá vált a demokraták számára, vagy hát az ilyen centrista demokraták számára, hogy ezek a social media hálózatok egyúttal valamilyen fajta bizonytalansági tényezőt is jelentek a politikában, sokan Trumpra fogták, vagy a közösségi médiára fogták Trump sikerét, ugye 2016-ban a Brexitet, szóval ismerjük ezeket a sztorikat, és akkor itt elkezdődött egyfajta ilyen retorikai adókapok is, ahol így ezeket a techvállalkozókat ilyen számukra dehonestáló módon illették, sokszor jogosan egyébként. És akkor volt egy ilyen fajta ilyen értelmiségi nyomás, hogy hát ezeket a dolgokat valahogy szabályozni kéne. És szerintem ez az első töréspont, ahol a demokraták egyre erőteljesebben először főként igen a beszédaktusokat, tehát hogy milyen beszédaktusok hangzanak el, vagy történnek meg ezeken a felületeken, tehát ki mit posztol, milyen posztok futnak, az algoritmusok hogyan, de később, főleg a Biden érában, de már a Trump korábbi első elnöksége alatt is beindult egy másik fajta vonal, ez a trösztellenes politika, tehát az, hogy érdemes lenne megnézni, hogy ezek a platformok hogyan monopolizálnak mindent a piacon, és hogyan szorítják ki az alulról érkező, esetleg a piacon kívülről érkező új innovációkat, ugye, vagy elnyomják őket, vagy felvásárolják őket, vagy valahogy, de hogy itt azért monopol, vagy ilyen oligopol piac alakult ki. A Trump alatt megindul egyfajta hatósági eljárás ezek ellen, ezeket Bidenék folytatják. Szóval van ez a trösztellenes vonal, és ez az a másik rész, ahol a tech-ipar elkezdi azt látni, hogy itt lesz valami probléma. Ugye azt hiszem a Google-nek, a Google elleni egyik per jutott a legtávolabb eddig, ott már van egy jogerős ítélet, ami kimondja, hogy a Google az internetes kereső motorok piacát illegálisan monopolizálta. Tehát már csak arra várunk, hogy a bíróság milyen szankciót szab ki. Ez a szankció a törvény szerint egyébként lehetne az, hogy fel kell darabolni a Google-t, tehát ebben az esetben azt hiszem, hogy a Chrome-ot el kéne adni a Google-nek valaki másnak. Na és akkor ez az a pont, ahol egyre erőteljesebben megszakad ez a fonal, közben társadalmilag is van az, hogy látszik, hogy ez a fajta ilyen progresszív, ez a nagyvállalati progresszív retorika, ez egyre több embert több embert tölt el antipátiával, és hogy itt van egy ilyen fajta számítás, hogy ez már gyakorlatilag nem éri meg. És ennek nyilván az ilyen liberális progresszív politikára is van kihatása, hiszen így gyakorlatilag, nem tudom, akik mondjuk emberi jogokat akarnak vagy kiterjeszteni, kisebbségek jogait védeni, azok 10-15 éven keresztül azt gondolhatták, hogy hát ezek a nagyvállalatok a szövetségeseik ebben, és ugye nagyon sok baloldali aktivista, meg nem tudom, filozófus, meg minden mondta, hogy hát vigyázzatok, mert ez nem biztos, hogy a jogi, vagy a, nem tudom, a jogvédelmet, vagy a kisebbségek emancipációját nem biztos, hogy jó a nagyvállalatok múlékony, változékony marketing stratégiáihoz, vagy üzleti érdekeihez kapcsolni. És hát, hogy most úgy néz ki, hogy például a tényellenőrző ipar az, ami gyakorlatilag egy, hát ipar, nem tudom, most ez a jó szó, de hogy ez a tényellenőrző infrastruktúra, az gyakorlatilag a közösségi média, főként a Facebook támogatásán tudott növekedni, és most történik egy olyan pillanat, hogy elzárnak egy csomó csapot, és néznek az emberek, hogy akkor velünk most mi lesz.
Ugye nem csak a tech cégeknek a besorolásáról beszélhetünk, hanem beszélhetünk arról is, hogy a további amerikai nagyvállalatok esetében is azt lehet látni, a különböző diverzitás vagy klímavédelmi programjaikat állítják le. Sokan úgy hivatkoznak erre a folyamatra, mármint a vezetők oldaláról a különböző amerikai lapoknak, hogy egyfajta felszabadulási hullám söpör végig az amerikai cégkultúrán. Na most tényleg adódik a kérdés, hogy ezek korábban is inkább fügefa levelek voltak, amelyek érdemben nem alakították ezeknek a vállalatoknak adott esetben a társadalmilag nem kívánatos, környezetszennyező működését, vagy épp ellenkezőleg, mert hozzánk nyilvánvalóan csak az extremitások jutnak el hírben, ezek igenis adott esetben fontos eredményeket is tudtak produkálni, és éppen ezért kár, hogy mostantól ebben kevesebb elköteleződést fognak tenni az amerikai cégek. Szóval szerinted hogy érdemes értékelnünk ezt a fordulatot?
Hát szóval szerintem itt így alapvetően én elsősorban két dolgot mondanék. Az egyik dolog, vagy hát nagyon sok mindent mondanék, de az egyik dolog az az, hogy szóval kialakult egy olyan helyzet, vagy egy olyan világban élünk, ahol az ízléseink, az identitásaink, a politikai nézeteink, a kulturális fogyasztási szokásaink, tehát egy nagyon sok minden, ami az emberi életet emberi életté teszi, az ezeken a platformokon keresztül történik, ezeken a tech platformokon keresztül történik. Ez szerintem alapvetően egy nem ideális helyzet, akkor sem, hogy azért, mert nincs rajta különösebb ellenőrzése a társadalmaknak, az embereknek, akik ennek a, hogy mondjam, a fogyasztói végén, vagy az elszenvedői, vagy az élvezői végén vannak. Nincs rá alapvető befolyása, tehát nincs demokratikus társadalmi befolyás erre a kérdésre. Szóval ez nem egy ideális helyzet, akkor sem egy ideális helyzet, hogyha adott esetben valaki nem zighelylezéssel fejezi ki azt, hogy a szívem a tiétek, akkor sem egy ideális helyzet. Szóval, hogy ilyen értelemben a fundamentális probléma az, hogy ezeknek a platformoknak, egyáltalán a nagyvállalatoknak milyen befolyása van arra, hogy az emberiség által közösen, minden ember munkájával közösen megtermelt erőforrások hova csatornázódnak a jövőben. És hogy ezt egyébként kidönti el ezeket a csatornázásokat. És az van, hogy igen, ez a világon jelen pillanatban mindenhol, és egyre fokozódóan, egyre szűkebb oligarchia kezébe kerül. És hogy innentől azt gondolom, hogy az ideológiai tartalma másodlagos, bár nyilván nekem is megvannak a preferenciáim, valószínűleg a partizánt néző különböző embereknek is megvannak különböző preferenciái, van, aki közelebb áll Elon Muskhoz, van, aki nem tudom én, közelebb áll a 2016-os Mark Zuckerberghez, és így tovább, de hogy végső soron, amiben szerintem mindezek az emberek akár egyet is tudnánk érteni, vagy hogy ez lehetne egy ilyen közös pont, hogy lehet, hogy minden, ami a tudatunkhoz kapcsolódik, lehet, hogy nem feltétlenül csak az ilyen platformokon keresztül. Ez az egyik dolog, amit szerettem volna mondani. A másik dolog, hogy szerintem itt azért érdemes benézni az ideológiai mázak mögé is, és megnézni azokat a pontokat, amik miatt ezeknek a nagyvállalatoknak igenis nagyon fontos, hogy jóban legyenek Donald Trump-al, vagy hogy az amerikai állam mindenkori vezetőjével. Tehát azért a szilícium völgynek van egy ilyen étosza, hogy ugye ez az állam ellenes, mi vagyunk a libertariánusok, az állam az rossz, a szabad, nem tudom én, ilyen kvázi übermensch, nem tudom, vizionáriusok, akik gyorsan mozognak és összetörnek dolgokat, ettől fejlődik a világ, az állam ezt csak akadályozza. De ehhez képest az van, hogy ezek az egyébként brutálisan jelenleg is a világ leggazdagabb, és történelmileg a világ történelem leggazdagabb emberei nagyon erőteljesen függnek attól, hogy mit csinálnak az államok, és elsősorban mit csinál a világ legerősebb és leggazdagabb állama per pillanat, ami az Egyesült Államok. És csak, hogy egy pár dolgot említsek, mindezek a nagy cégek erőteljesen be vannak integrálva az amerikai védelmi iparba, tehát a Google, a Microsoft, az Amazon, a Meta, mindegyik valamilyen módon dolgozik akár a titkosszolgálatokkal, akár a védelmi minisztériummal, akár a hadseregnek valamelyik pontjaival, az Elon Musk esetében ugye a SpaceX az gyakorlatilag a NASA funkcióit látja el, és az onnan kapott szerintem az elmúlt 10 évben kb. Ilyen 10 milliárdos értékű szerződés, 10 milliárd dolláros értékű szerződéseket kötött. Tehát, hogy ez a része nagyon fontos. Pont ma jelent meg az olasz-brit Thomas Fazzinak egy cikke, amiben ezt az egészet ilyen technomilitarizmusként hívja, tehát ilyen technológiai militarizmusként, szóval, hogy itt ez össze van kötődve. A trösztellenes politikákat már említettem, ezzel elleni védelem, ez ugye nem csak az van, hogy az Egyesült Államokban szeretnék, hogyha nem dabravolnák fel őket, de azt is szeretnék, hogyha mondjuk az Európai Unióban a digitális piacokról szóló törvény értelmében nem darabolnák fel őket, tehát hogy azt is várják Trumptól, hogy az Európai Unióra nyomást gyakoroljon is, ahogy nem tudom én az előző von der Leyen bizottságban a Thierry Breton, a francia tech ügyekért felelős biztos, illetve a Margrethe Vestager, a dán belső piacért felelős biztos, ők egymás között egyébként nagyon versenyeztek, de mind a kettő nagyon határozott volt a tech-ipar megregulázásában. Az új bizottságban sokkal kisebb fajsúlyos emberek kapták ezeket a pozíciókat, nem tudom, a Politico európai hírlevelében lehet már arról olvasni, hogy hát a bizottságban azon gondolkodnak, hogy lehet, hogy nem kéne ezeket a szabályokat érvényesíteni. Ott van az energiapolitika, és ez átvezet oda is, amit mondtál, hogy például a nagybankok lépnek ki ebből az ilyen klímavédelmi egyezményekből. Van az energia kérdése, hogy folyik egy hatalmas fegyverkezési verseny, úgymond, idézőjelben a felhő alapú szolgáltatások esetében, meg az mesterséges intelligencia esetében, ezek elképesztően nagy számítási kapacitásokat, hatalmas szerverparkokat és hasonlókat igényelnek, amiknek nagyon magas az energiaigényük. Tehát az a Trumpi üzenet, hogy drill baby drill, fúrjunk minél többet, és egyébként a számomra sem elvetendő dolog, hogy az atomenergiát lehet nem kéne kizárni az energiamixből. Ezek nagyon szimpatikusak számukra, nem tudom én, Musk a SpaceX-ben valami olyan, ez a Spacecraft, Starcraft, már nem emlékszem mi a neve, de egy olyan rakétát fejleszt, aminek ilyen LNG alapú üzemanyag valami, tehát hogy a gázkitermelés az fontos. Van ez, és a mesterséges intelligenciában való fegyverkezési verseny az, ami szerintem itt nagyon fontos, itt zajlik egy verseny a különböző nagy cégek között, tehát az Amazon, a Google, a Meta, OpenAI, ugye ezek mind nagyon erőteljesen, valamennyire a Musk is, a Musk ugye alapítója volt Sam Altman mellett az OpenAI-nak, de aztán összevesztek, ő kilépett, és most van egy új ilyen AI-os, ami kisebb ezekhez a nagyokhoz képest, de mindegy, szóval, hogy ő is benne van ebbe a sztoriba. Szóval ezek versenyeznek egymás között, de közben versenyeznek Kínával is, hatalmas kínai nagy cégek, nem tudom én, a Tencent, a Huawei, az Alibaba, a Baidu, ezek mind szintén csillagászati összegeket költenek el mesterséges intelligencia fejlesztésre. Tehát, hogy valójában ez is egy olyan dolog, ez megint állami pénzek, állami politikák nélkül, állami védelem nélkül a versenytársakkal szemben nem elképzelhető. Tehát, hogy csak, bocsánat, nagyon hosszúra húztam, de csak, hogy azt akartam ezeket a nagyon sok minden szál, ami összefut ebben a sztoriban. Szóval, hogy én ezeket, és erre egy nagyon egyszerű válasz az, hogy hát vókok voltak, de nem gondolták komolyan, aztán most átfordulnak antivókba, úgymond, de ezt se gondolják komolyan. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon komplex számítások vannak, egymás között is versenyeznek, de közben vannak nagy érdekek, tehát ez mindig is így volt az Egyesült Államok történetében is, hogy nem tudom én, a különböző nagy autógyártók versenyeztek egymással, próbáltak valahogy maguk számára állami előnyöket kiharcolni, de közben valahogy a versenytársakat hátrányba hozni. De amikor arról volt szó, hogy nem tudom én, japán autóipar a 80-as években nagyon erőteljesen, japán autóipar is, meg az elektronika nagyon erőteljesen előretör, akkor kart karöltve mentek a régen adminisztrációhoz, hogy védje meg őket, és hát végső soron meg is védte, részben vámfenyegetéssel, majd pedig megállapodtak a japán kormányzattal és a nagy japán cégekkel, hogy akkor ez hogy történjen. Tehát, hogy itt egy ilyen nagyon-nagyon összetett kép van, és hogy csak ezt próbáltam ilyen hosszan, bocsánat, érzékelni.
De hogy is, ezek lenyűgözően érdekes összefüggések, rengeteg kérdésem támadt volna, de az a baj, hogy kevés az időnk, úgyhogy zárásként még a TikTokról szeretnélek kérdezni. Ugye pont Trump beiktatás előtti napon kellett volna végleg bezárni a tevékenységét a TikToknak az Egyesült Államokban. Egy napra valóban meg is szűnt a szolgáltatás, de aztán Trump végül hát igazából küldött egy üzenetet, ami alapján vissza lehetett állítani a működését, és ugye lehetett látni azt is, hogy a TikToknak a CEO-ja ott volt a Trump beiktatáson. Mi eredményezte azt, hogy a TikToknak föl kellett függeszteni a működését? Egyáltalában mennyire volt komolyan vehető az, hogy ki akarják őket tiltani? És most a visszaengedésnek mi lehet majd az ára, hogyan fog a TikTok a továbbiakban működni? Egyáltalán mennyire fontos ez a szelete a techvilágnak Donald Trump számára?
Hát ugye, hogy mi miatt kellett arra 14 órára bezárniuk? Hát Donald Trump miatt, mert 2019-ben vagy 20-ban ő volt az egyik első ember, aki a TikTok ilyen demonizálását elkezdte, hogy hát ez egy ilyen kínai game szoftver, és hogy ezt be kéne tiltani. És ezt nagyon sokan a republikánusok és a demokraták között is komolyan vették, és ennek hatására, tehát például a Trump jelenlegi külügyminisztere Marco Rubio, nem tudom, én azt hiszem 2022-ben nyújtott be törvényt arról, hogy a kormányzati digitális eszközökön tiltsák például a TikTokot. És akkor ez jutott el odáig, hogy végül is egy viszonylag széles kétpárti támogatással, mind a képviselőházban, mind a szenátusban elfogadtak egy ilyen törvényt, aminek tehát megszabott egy határidőt, ez volt ez a január 19-i határidő, hogy addig a részben kínai állami tulajdonban, de az amerikai politikusok szerint mindenképp kínai állami befolyás alatt lévő tulajdonos cég, a ByteDance, adja el más valakinek, egy amerikai cégnek ezt a dolgot, vagy ha nem, tiltsák be. És akkor eljött a határidő, és akkor a legtöbb internet szolgáltató, illetve ugye a boton mondta az Oracle-t, ugye, szóval, hogy az Oracle-nek a szervereim tárolódnak az amerikai felhasználóknak az adatai, mert hogy az is baj volt, hogy hát igen, ezeket az adatokat valamilyen más földrajzi egységben tárolják, és akkor volt egy ilyen deal a Biden adminisztráció és a ByteDance között, hogy az amerikai felhasználók, kb. 170 millió amerikai felhasználónak az adatait az Egyesült Államokban, Texas államban az Oracle szervereink fogják tárolni. Na mindegy, szóval, hogy ők mind így egy darabig lekapcsolták ezeket a dolgokat, és akkor ez volt. Hogyha az a kérdés, hogy ez miért van, akkor el lehet mondani azokat az érveket, amiket felsorolnak. Ugye most a legfelsőbb bírósági meghallgatáson az államügyész, aki képviselte a felperes gyakorlatilag az államot, ő hangsúlyozta, hogy ez alapvetően két dolog, nemzetbiztonsági és személyes adatok védelme miatt van. Az van, hogy szerintük a nemzetbiztonsági kockázatot jelent, hogy a kínai állam hozzáfér ilyen típusú, ilyen rengeteg amerikai állampolgár adataihoz, illetve hogy hát befolyásolni is tudja őket adott esetben, ha úgy van, vagy ha úgy akarja. Nem hivatalosan, és hogy hangsúlyozták, hogy de hogy nem a TikTokon elhangzó tartalmakat szeretnék tiltani, tehát hogy nem a szólásszabadság korlátozása van, tehát nem az van, hogy emberek nem mondhassanak el dolgokat. Az egy másik dolog, hogy mondjuk Mitt Romney, utahi szenátor tavaly például kikotyogta, hogy hát hogy az is van, hogy a TikTokon sokkal nagyobb a pro-palesztin tartalmak aránya, mint a többi felületen, ahol egyébként az algoritmus shadow bennója, vagy hogy mondjam, a palesztinokat támogató üzeneteket mondjuk a Facebookon eléggé hátrasorolja az algoritmus, és hogy az van, hogy a TikTokon ez nem így van, és hogy hát ez például, a Mitt Romney úgy nyilatkozott, hogy ez például egy nagyon erős érv volt mind a demokraták, mind a republikánusok többsége számára, majd törvényhozók többsége számára, hogy támogassák, tehát hogy azért van itt ez a szólásszabadság rész is. Én azt gondolom, hogy Trump ezzel a dologgal most így alapvetően egy nagyon okos, opportunista döntést hozott, tehát hogy egy sok legyet üt egy csapásra. Egyrészt az egyébként nem a legerősebb demográfiai csoportban, a számára nem a legerősebb demográfiai csoportban, ebben a Z generáció legfiatalabb társadalmi csoportokban kétségtelenül nagyon népszerű az, hogy azt mondhatja, hogy ő megvédi a TikTokot. Másrészt szerintem ez egyébként gyakorlatilag ki is mondja, hogy a Kínával való alkudozásban egy nagyon jó ütőkártya, tehát beszélt is ennek kapcsán is Xi Jinping-el a napokban, azt hiszem múlt héten. Tehát, hogy a kínai a Kínával való kereskedelmi és egyébféle disputákban ez például egy fontos ilyen ütőkártya lehet. Az is van, hogy egyébként az amerikai nagy social media platformok részben gyűlölik a TikTokot, mert az ő szempontjukból, vagy abból a szempontból, amire ezek a platformok valók, tehát, hogy minél hosszabb ideig odaszegezzék a figyelmedet, és minél több adatot begyűjtsenek, amit aztán eladhatnak reklámozóknak, és targetálhatnak minél jobban reklámokat, és ebből nagyobb-nagyobb reklámbevételekre tehetnek szert. Ebből a szempontból a TikTok algoritmusa objektíve jobb, mint az ő algoritmusaik, tehát jobban addiktívebb, és egyébként nem véletlen, hogy a TikTok kínai verziója 40 perc után a gyerekeket kidobja, tehát egy nap 40 perc használat után a kínai állam nem engedi, hogy az emberek tovább TikTokozzak, nem TikToknak hívják, de az eredeti app. Na mindegy, szóval csak azt akarom mondani, hogy van ez a része is, meg van az a része is, hogy a kínai állam, és ez szerintem egy megfontolandó érv, vagy megfontolható, vagy méltányolható érv, hogy a kínai állam ugye nem engedi azt, hogy a Facebook, a Meta, a Facebook, az X, a Google, a nem tudom én mi, szabadon működhessen ezeken a területeken Kínában. Tehát, hogy nem tudsz Facebookozni Kínában. És akkor erre felteszi a kérdést Elon Musk, hangosan egyébként a napokban feltette Twitteren ezt a kérdést, hogy hát hogyha az én platformom nem működhet Kínába, akkor a kínai platform miért működhet az én országomban? És mondjuk ez a fajta reciprocitási érv, ez abból a szempontból méltányolható, hogy szóval értjük, hogy ez egy ilyen viszonylag egyszerű érv. Az adatbiztonság, meg minden más, ezzel meg úgy vagyok valamilyen módon, hogy igen, ezt csinálja a TikTok, tehát adatokat gyűjtne, ezt csinálja az összes többi tech platform is, és hogy itt megint visszajutunk ahhoz a kérdéshez, hogy az-e a baj, hogy ipari mennyiségű, tehát az emberi lényegnek a legbelsőbb részeit is feltérképező, tehát ugye szokták ezt poénkodni, hogy a vagy a TikTokon rengeteg olyan videó van, ahol az emberek azt mesélik el, hogy a TikTok hamarabb tudta, hogy ők nem tudom, melegek, mint hogy ők egyébként ezt, tehát itt tinik erről mesélek, hogy a TikTok hamarabb tudta, hogy ők melegek, mint hogy ők ezt egyébként felfedezték volna, vagy összeállt volna a fejükbe, hogy mi van, meg szóval, hogy biztos-e, hogy jó, hogyha ezek a platformok ezt csinálják, és az már egy másodlagos kérdés, vagy hogy az-e a baj, hogy ezt a platformok csinálják, vagy az a baj, hogy ezt a kínaiak csinálják, és nem az amerikaiak, és akkor ez megint egy ilyen messzire vezető kérdés, amit ideális esetben nyilvános vitán, demokratikus körülmények között a társadalmak maguk tudnak eldönteni. Igen.
Hosszúan elnyúló vita az biztos, és hogyha a társadalmak nem is lesznek képesek rá, hogy ezeket megvitassák, azért a Partizánban időről időre teszünk majd rá kísérletet, eddig is tettünk rá számtalan alkalommal. Nagyon köszi Szilárd, hogy ma este ebben is a partnerünk voltál. Mondom neked, hogy gyere majd máskor is, de továbbra is itt vagy a Partizán, úgyhogy inkább a nézőknek mondanám azt, hogy kövessétek a továbbiakban is majd Papszerrel Istvánnak a különböző tartalmait. Minden jót neked, Szilárd, szervusz!
Köszi szépen, sziasztok!
És egyébként itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy az az infotainment videóra, ami hivatkozott a Szilárd, és ami valóban az elnökválasztási kampányban került ki a csatornára, azt a leírásba belinkeltük, tehát hogyha valaki szeretné megnézni, vagy újra nézni, az könnyen megteheti azon a linken keresztül. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, ciao.